reggeli személy.
Bódis Gábor, újságíró, balkán szakértő a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Én is köszönöm a meghívást.
És Szerbiáról fogunk beszélgetni, akkor tavaly november 1-én leomlott az újvidéki vasúti pályaudvar épületének előtetője és üveg terasza. A tragédiában 15-en meghaltak, és hát nagyjából azóta kisebb-nagyobb, és most úgy tűnik, hogy egyre nagyobb tüntetések most már sztrájkokkal kiegészülve vannak Szerbiában. És akkor kezdjük ott november 1-énél, hogy miért ez az ügy az, ami hát nyilván nagyon tragikus, és lettek is már személyi felelősei, ami kirobbantott egy ilyen nagyon nagynak tűnő tiltakozás Szerbiában.
Hát ugye Szerbiában nem tudom melyiknek van nagyobb hagyománya az előrehozott választásoknak, hogy másfél évenként tartanak választásokat, vagy a tömeges tüntetéseknek. Ezek már hát 1988 óta tartanak, tehát elég régóta, és az utóbbi két eset, amely nagyobb tüntetéseket váltott ki, az egyik a lítium bánya elleni tüntetés, a másik pedig ez Magyarországhoz is köthető, ott is felépült a Belgrade Waterfront, a Belgrád a vizen, ugyanaz a közel-keleti befektető építette a Belgrád városrész a Száva folyó partján, az egyik legdrágább telken épített fel egy ilyen, hát egy elég monstrumszerű toronyépületet és ilyen luxus bérlakásokat. Szóval ez a két eset váltott ki, akkorát azonban nem, mint ez a harmadik, és még egyet tegyek hozzá, közben egy szörnyű iskolai gyilkosság volt, ahol egy 14 évnél fiatalabb iskolás az apja fegyverével lelőtt 9 társát, meg egy biztonsági őrt. Ez is kiváltott, de ezt a gyilkosságot nem lehetett közvetlenül mondjuk a rendszer korrupciójához kötni. Hát közvetve van hozzá kapcsolat, de ezt az újvidéki tragédiát pedig közvetlenül az általános korrupcióhoz és a kivitelezők hanyagsága, a tervezők a tervezés rendkívül rossz minősége, és hát a bizony a lopások is hozzájárultak, hiszen anyagokat spóroltak ki a felújítás, az újvidéki vasútállomás felújításából, egyébként meg az összeg az állandóan növekedett, azt hiszem, hogy 3 millió euróba került volna, eredetileg végül 16 millió euró eredménye az volt, hogy végül is teljesen ártatlan emberek sétáltak a platón, az állomás előtti platón, és rájuk zuhant a födém, és ez a tragédia, utána azonnal reagáltak az újvidékiek, és azonnal megjelent a mostani tiltakozások egyik szimbóluma, a véres kéz. Véres kezeket rajzoltak a tüntetők, először a pártok, a helyi pártok, meg a polgárok, és véres kezeket rajzoltak a szerb haladó párt, ez a kormányzó párt ottani épületének falára, meg különböző közintézmények falára. És amikor megtörtént a tragédia, tehát dél előtt néhány perccel, azt az időpontot választották ki, hogy 15 perces a 15 áldozat miatt 15 perces hallgatással és felállással a különböző kereszteződéseknél megállítva a forgalmat, egyre többen tüntettek 15 percet, mondom, és ez folytatódott, tömegesebbé vált, de úgy tűnt, hogy Vučićék megúszszák ezt a dolgot is, és mindahogy eddig is az összes tüntetés egyre tömegesebb, és utána jön a második fázis, amikor egyre kevesebben vannak. De akkor november közepe táján egy nagyobb tüntetésen, amikor még a Vučićék erőszakkal akarták leverni a tüntetéseket, nagyobb számba jöttek össze, és az egyetemisták is, méghozzá az ottani, ez már Belgrádban történik, az ottani színművészeti akadémia néhány tanulóját, egyetemistáját a rohamrendőrök nagyon megverték. Tehát a klasszikus rohamrendőrök sisakba, gumibotokkal. Ez váltottak, tulajdonképpen ez volt az a pont, amikor az egyetemisták, akik eddig nem játszottak nagyobb szerepet, egyik tüntetésben sem, régen igen, az egyetemisták felháborodtak, és megkezdődött az egyetemek blokkádja, ami egészen újszerű dolog, és azóta, tehát november közepe óta több mint 60 egyetemi kar országszerte, tehát Újvidék, Belgrád, Nis, az egész országban blokkád alatt, vesztegzár alatt van, talán így is mondhatnánk, és ezt úgy kell elképzelni, hogy az egyetemisták ott alszanak, a mezőgazdasági dolgozók, a parasztok nem csak a traktoraikkal biztosítják az egyetemisták tüntetéseit, hanem főznek, élelmet szállítanak az egyetemistáknak, sőt vannak önkéntesek is, egy ilyen bázis demokráciára hasonlító tömegmozgalom alakult ki, és a nyílt erőszakról lassan a Vučićék felismerték, hogy valahogy másképp kellene bánni az egyetemistákat. Le is tartóztatták, többször megverték őket, letartóztatták. Nagyon tragikus esetek voltak, amikor a szerb haladó párt, tehát a kormánypárt hívei háromszor is a tömegbe hajtottak autóval, két diáklány megsérült, kórházba került, egy kutyát is elütöttek, a kutya a tüntetések szimbóluma volt, mert ott vonult együtt az egyetemistákkal, és egy mentő autó elütötte. Úgyhogy ez egyre hergelte a tömeget, és a rendszer egyre bizonytalanabbá vált, nem tudta, hogy kezelni az egész dolgot, és az egyetemisták követeléseinek kezdett hát kvázi eleget tenni. Az első követelés az volt, hogy a tehát az építkezés, a vasútállomás felújításának építkezéséről jelentessék meg az összes dokumentációt, tehát, hogy ki tervezte, ki végezte a munkálatokat, a kínaiak itt a fő szponzorok, és kínai vállalatok vannak a többségben ezekben a munkálatokban, és ki ellenőrizte. Tehát a komplett dokumentációt, akkor Vučić fölismerte már a november vége felé, már bemutatta, hogy itt van a komplett dokumentáció, minden rendben van. Hát nem volt ott, ezt még kétszer megtették, néhány nappal ezelőtt harmadszor is bemutatták, hogy ez most már teljesen komplett kész. Az egyetemisták továbbra sincsenek megelégedve. Ez az egyik követelés. A másik fő követelésük az, hogy az ügyészség és az állami szervek végezzék a munkáikat, és vonják felelősségre a tetteseket, vagyis a felelősöket. És mindaddig tartott ez a folyamat, és egyetemegesebbé vált. Tehát a Újvidéken nem is láttam még akkor a tüntetést Újvidéken, pedig ott éltem néhány évtizedig, hát hatalmas tömeg volt az utcákon, a másik nagy tüntetés pedig Belgrádban volt, az Autokommando, az egy olyan, mint a Bach csomópont lehet, ott megszállták több tízezre az egyetemisták, megbénult a forgalom, és a rendőrség nem mert beavatkozni, hiszen bármi történhetett, a traktorok ott álltak a tüntetések szélein, hogy biztosítsák a rendet, szóval ez a két nagy tüntetés után a hatalom mindig meghátrált, már korábban Vučić feláldozta a volt építésügyi miniszterét, meg még 13 embert, akik ilyen állami intézményekben dolgoztak, felelős vezetőként, de mindez nem elégítette ki az egyetemistákat, és miután nagyon forróvá vált a talaj, ezért néhány nappal ezelőtt egy reggel Vučić feláldozta a két kulcsfiguráját, a miniszterelnököt, Vučevićet, és az újvidéki polgármester Gyuricsot. Hát ők közvetlenül is felelősségre vonhatók, hiszen ez a Vučević nevű, egyébként újvidéki ügyvédi családból származó, de ismert a Vučević család arról, hogy a radikális, tehát a szélső jobboldali párt hívei voltak, tehát az édesapja is, és ő is, és tehát egy ismert újvidéki családból származik, tehát Vučević miniszterelnök is lemondott, és az újvidéki polgármester is, hát ez a lemondás, ez vicc, mert a Vučić azt mondta nekik, hogy azonnal mondjatok le, mert ez az utolsó védőbástya az ő, mert itt csak az ő hatalma fontos, egyébként tehát az egész szerbiai rendszer alkotmány jogi szempontból egy vicc szintén, hiszen a protokollális szerepe van az államfőnek, tehát egy Súlyog Tamásnál egy picikét talán erősebb, mert közvetlen választják meg, de egyébként hát semmilyen szerepe nem lett, de közben minden hatalom az ő kezében van, tehát mondhatom én, hogy tök mindegy, hogy ki a miniszterelnök, mert teljesen minden egy figura, mert nem ő adja ki a parancsot.
De ez így lesz továbbra is? Tehát, hogy most, semmi változás hát, nincsen most, ahhoz képest.
Ez így lesz továbbra is, de most a jelen pillanatban az van, de még az is átverés, hogy ez a Vučević nevű miniszterelnök azt mondta, hogy ő reggel fölébredt, és akkor látta meg, hogy a szerb haladó párt újvidéki székházából négy baseball ütővel felszerelt figura kirohant és elkezdte verni az ott az egyetemistákat, akik ilyen falragaszokat raktak ki, és egy kislányt, hát egyetemista lányt kórházba szállítottak, súlyosan megsérült, meg is műtötték tegnap, és hogy ez váltotta ki, hogy ezt már hát az ő lelkiismeretese tudta elviselni, ez természetesen abszolút nincs így, hiszen parancsot kapott már régen, el volt döntve, hogy ő lesz a következő. Na most ez időnyerésre megy ki az egész dolog, hiszen arról van szó, most a Szerbiában úgy van, hogyha megbukik a miniszterelnök, akkor az egész kormány bukik, és akkor hát most 30 nap van arra, hogy vagy egy új kormányt nevezzen ki, egyébként ez a feladat körébe tartozik, az államfőnek nevezzen ki, vagy pedig új választásokat kell kiírni. Ezeknek semmilyen feltétele nincs, ezeknek az új választásoknak, hiszen ugyanazok a választási feltételek borzalmasak, itt két dolog van, ami a választási csalás alapos gyanújáról szolgálhat. Az egyik az, hogy régen nem frissítették fel a választási listákat, és hát ki tudja, hogy hány halott ember neve szerepel rajta, biztos, hogy nagyon sok. Másik dolog pedig az utaztatás, méghozzá a szerb haladó párt egyik biztos bázisa, a szomszédos Bosznia-Hercegovina szerb része, a Republika Szerbszka, onnan hozzá, minden választáskor jönnek, és Belgrádba bejelentik tömegességvel, szóval így egy ezrével jelentik be a Republika Szerbszka lakosait, akik hát elég voltak ilyen videók is, hogy elég idegenül mozogtak Belgrádba, hiszen soha életükben nem jártak ott. És tehát ezekre a választási szabályokon kellene először változtatni, egyáltalán komolyra vehető választások legyenek Szerbiában. Hát ja, most
nem véletlen, hogy az ellenzékben meg a tüntetőkben is felmerült követelésként, hogy valami fajta ilyen szakértői vagy ügyvezető kormány álljon össze, aminek egyetlen dolga van, hogy összerak egy olyan választási rendszert, amiben tisztességes választásokat lehet tartani. Erre van bármi esély, vagy a tüntetők kitartanak amellett, hogy akkor van értelme választani, hogyha nem azok szerint, a szabályok szerint történik ez, ahogy egyébként az hát másfél évente szokott történni Szerbiában?
Igen, kitartanak. Hát most ma, éppen most indulnak Belgrádból a tüntetők tömegesen gyalog Újvidékre. Ez két napig, 33 órát menetelnek, különböző városokban állnak meg, és akkor végül február 1-én, tehát a újvidéki tragédia napján, mind a három újvidéki hidat lezárják, hát ez egyébként ez normális körülmények között, hát ez a rendőrség nem engedhetné meg, hogy csak így lezárjanak közutakat, és ez a következő akció, tehát az egyetemisták nem adták fel. Na most itt azért külön kell választani, és meg kell különböztetni az ellenzék szerepét, meg az újvidéki belgrádi, a többi egyetem, főleg a belgrádi és az újvidéki egyetemisták szerepét. Az egyetemisták idáig nem mutattak semmilyen hajlandóságot, hogy az ellenzéki pártokkal tárgyaljanak. Semmilyen hajlandóság. De nem csak a pártokkal, hanem a különböző emberjogi szervezetekkel. Akkor Szerbiában van egy ilyen értelmiségi összefogás, akik ilyen intellektuális alapot akarnak, meg nyújtanak a lehetséges vagy elképzelhető rendszerváltozáshoz, ezekkel se akarnak tárgyalni. Az egyetemistáknak nincs vezérük, tehát nem tudunk róluk. Ennek ellentmond, hogy rettenetesen jól meg vannak szervezve, hiszen pontosan lehet tudni, hogy melyik egyetem indul el, mikor ér oda. Szóval szinte elképzelhetetlen, hogy ne legyen valamilyen szervezettség. Ha nyilatkoznak, nagyon ritkán nyilatkoznak, akkor is név nélkül és arcélkül nyilatkoznak, egy ilyen bázis demokráciát építenek ki, ilyen plénumokon, ahogy hívják, egyetemi plénumokon döntenek különböző kérdésekről. Az ellenzék, az kell körülbelül, az történt, mint Magyarországon az új ellenzékkel, hogy az egyetemisták, hát eljelentéktelenítették őket, nem tudják, ott vannak, a tüntetéseken részt vesznek, de nem járt, mellékszereplők, és amennyiben, és a Vučić arra játszik, hogy ha megismételt választás legyen, akkor megint ez az ellenzék legyen az ellenfele, mert ezeket már könnyen legyőzte, nem tudom hányszor. Viszont itt még nem alakult ki az egyetemistáknál, előbb-utóbb valami csak lesz, nem alakult ki valamilyen artikulált politikai erő, amely szembe tudna szállni a Milosevicsi hatalomhoz. Szóval jelen pillanatban egy ilyen padhelyzet van, de ez Szerbiában egy eléggé szokásos állapot.
És az mennyire szokásos, ezt ugye azzal indítottunk, hogy ez egy jóval nagyobb tömegtüntetés, mint szokott. Mennyire várható, hogy ez majd ugyanúgy kifut, tehát hogy ez így illeszkedik ebbe a sorba, amit mondtunk, hogy majd mindig vannak tömegtüntetések, mindig vannak új választások, és akkor minden marad a régibe, vagy azért itt valami elmozdulás lehet?
Hát ez az egymillió dolláros kérdés. Hát a Vučić erre játszik, hogy ez pontosan ez a forgatókönyv, és hát itt azért különböző kimenetel lehet, azért Szerbiában soha nem lehet kizárni az erőszakos kimenetelt, hiszen és nem kell kizárni a titkos szolgálat és a rendőrség szerepét, és gondoljunk csak arra, hogy a legutóbbi nagy esemény 2000. október 5-e, amikor Milosevic megbukott, és egy hatalmas tüntetés után bukott meg, több százezer ember ostromolta meg Belgrádban a szövetségi parlament épületét, és akkor mondta, de a kulcsfontosságú esemény az egy dzsibben játszódott le, amikor az akkori vörös sapkásnak nevezett különleges rendőregység, amely már több merényletet hajtott végre Milosevic ellenfelei ellen. A Gyindzsics akkori nem miniszterelnök, még csak miniszterelnök várományossal, ellenzéki politikussal egy dzsibben megbeszélték, hogy garanciát kértek tőle, hogy ne essen bántódások a rendszerváltás után, és átálltak. Tehát egy ilyen forgatókönyv sem is elképzelhető Szerbiában, az is elképzelhető, hogy valami rendőrség is még beavatkozik, és akkor véres összetűzések lesznek. Habár hozzá kell tenni, az egyetemisták nagyon fegyelmezetten, nagyon békésen, nagyon szellemes plakátokkal, szóval egy dühítően a rendszer számára dühítően ügyesen állnak ellent.
Az egyetemisták mellé beálltak a mezőgazdasági dolgozók, pedagógusok, színészek, lehetne még sorolni. Mennyire szélesedik ki a tiltakozás, illetve a sztrájkok, azok mekkora szerepet játszhatnak még? Nyilván a tüntetés is bánthatja a hatalmat, de ha nem nyit ki az iskola, meg nem dolgoznak az emberek, az sokkal jobban fáj, meg sokba kerül minden kormányzatnak.
Hát elsősorban az iskolákban történik ez a sztrájk, tehát ha vannak is órák, középiskolákról beszél, egyetemekre nem, egyetemeken nincs, az egyetemek blokkád alatt vannak, középiskolában van, amikor egy tanár három tanuló előtt tartja az óráját, mert a gyerekek vagy csatlakoztak a tüntetésre, vagy a szülők nem engedik ilyen körülmények között az órákra, szóval a pedagógusok nagyon bátran kiálltak, a most már lemondott kormányfő Vučević nagyon megfenyegette őket, természetesen az állásukkal játszanak, stb. De a többségük ellenállt. Hát kivétel a vajdasági Magyar Szövetség által ellenőrzött iskolák, mert ott azért hát nem nagyon látszik az ellenállás, valószínűleg a párt parancsára, de a többiekben igen. Ami talán a kicsit fölemelő érzés, az egyetemisták szervezettsége, szellemessége mellett még az is, hogy például a belgrádi színházakban nem tartanak előadást, vagy minden előadás úgy fejeződik be, hogy a színészek véres kezeket mutatnak fel, tehát egy nyílt kiállás a tüntetők mellett. Még egy fontos tényező van a kiállás mellett, méghozzá Szerbia messze leghíresebb embere, Novák Djokovic teniszező, azután nyert egy meccset az Ausztrál Open-en, előző napon egy autó hajtott a tömegbe, és egy egyetemista lányt gázolt el úgy, hogy a lány az autó tetejére pörgött végig, kiesett le a másik oldalon, és a teniszező azt írta, ott a kamerára ráírják mindig a teniszezők a meccs után, hogy szeretünk, Szanya, úgy hívták a kislányt, és nyilatkozott is. Ez egy nagy változás, csak azért említem a Djokovicot, mert ő messze a leg... Szóval egy egész nemzet szurkol neki 15 éve, szóval ez egy nagyon fontos dolog, ha győz, meg ha veszít, és itt a rezsim oldaláról is, meg az ellenzék oldaláról is az imádat az egyöntetű. És az volt rá jellemző, hogy ő azért nagyon parolázott a Vučićcsal, minden fogadásra megjelent, tehát így kimutatta, teljesen fölöslegesen szerintem, kimutatta a lojalitását a rezsim. Ez pedig ennek pont az ellenkezője történik. Látszólag csak ez egy kis látványos dolog, de ez adhat azért muníciót a tüntetőknek és hát az ellenállóknak is.
Ha nem kormányváltásról beszélünk, hanem mondjuk a hatalom konszolidációjáról, ami szintén nem tűnik egyszerűnek, legalábbis hát azért van erről tapasztalatunk itt Magyarországon, igen. Hogyha van egy korrupt hatalom, amelyiket úgymond fogjul ejti az államot, az ott nagyon nehéz a konszolidáció, mert már lehetetlen, de közben ugye azt látjuk, hogy mégiscsak engedett a tüntetők kérésének, követelésének Vučić, ez egy egyszeri alkalom, nem volt más választása, vagy lehetséges, hogy akkor ez az irány, hogy akkor valamilyen szinten konszolidálódik a hatalom?
Hát minden esetre ezt így szeretné, hogy konszolidálja a hatalmat. Ő azt szeretné, hogy ezt 30 napot kihúzni, és utána kicsit beleunnak az egyetemisták is, és meg lehet tartani ismét a választásokat a jelenlegi körülmények között. Azt, amit mondom, gyengélkedő ellenzék szeretne, hogy legyen egy olyan átmeneti kormány, amelynek három minisztériumát az ellenzék venné át, tehát ami a választások szabályzását és a tájékoztatást illeti, hiszen azt még nem mondtuk el, hogy a média helyzet az pontosan olyan, mint Magyarországon. Minden azzal, hogy hát ott egy hiperaktív államfő van, aki minden nap, minden este szerepel valamelyik országos televízióban, és az összes kereskedő, a közrádiónak csúfolt állami rádiós televízió mellett még van négy országos kereskedelmi televízió, ezek mind a Vučić közvetlen ellenőrzése alatt áll, azzal a különbséggel a magyar helyzettel, hogy ott van egy, nem egy, két televízió van, az N1 és a Nova televízió, amely teljesen független, egy dúsgazdag szerb üzletember által alapított vállalat, és amely működteti ezeket, és ott, ez most ezekben a napokban a legnézettebb televízió, az N1-es televízió. Az a baj, hogy ezt a független televíziót nem engedik kisebb szerbiai városokba, tehát csak a nagyobb városokba látható, de így is rekordokat dönt a nézettség, és egész áldott nap közvetítik a tüntetéseket és a tüntetésekkel kapcsolatos eseményeket. Tehát a tájékoztatási minisztériumot kérné az ellenzék, és a választási szabályokat szabályzó két minisztériumot, Ennek nem sok esélye van, mert az ellenzéknek nem sok beleszólása van. Azaz, hát van még egy opció, hogy lepaktál is svéd a hatalommal, vagy ha bojkotot hirdet, a választások bojkotják, azt is már egyszer megpróbálták, és nem jól jártak vele. A második, amit egy civil szervezet ajánlott, hogy az egyetemisták jelöljék ki egy átmeneti kormány tagjait. És ezek, ennek az átmeneti kormánynak az lenne a feladata, hogy kidolgozza az új választási szabályokat, és a média rendszert is hát javítsák ki, vagy rendezzék át. Tehát ennek se látom sok esélyét, hogy a Vučić rendszer a maga lét elemét megváltoztatná, hiszen ezzel a saját összeomlását idézni elő.
Különböző nagyobb hatalmaknak, és gondolok itt Amerikára, Oroszországra, meg az Európai Unióra. Milyen a viszonya, ha van ehhez az egész történethez, és felmerülhet-e bárhol arra mondjuk igény, hogy valamilyen jelentősebb politikai változás legyen Szerbiában?
Nincs ilyen igény. A szerb ellenzéki szemmel ez a nyugat hozzáállása tragikus. Nem először, csak megismétlődik, hiszen Milosevic idejében is, miután véres polgárháború zajlott, amelynek az ő volt a legnagyobb bűnöse, és miután aláírták a Daytoni szerződést 95. decemberében, a nyugati sajtóban ő, mint Európa megmentője, még szerencsé, hogy béke Nobel-díjat nem kapott, pedig előtte a Balkán mészárosa néven szerepelt. Hát most ugyanígy semmilyen reagálás az Unióból egy nagyon ilyen semleges álláspontot tettek közzé. A nagy európai nép párcsaládok közül csak a szocialisták biztosították támogatásra az egyetemistákat. Weber, a néppárt vezetője is tegnap este is egy ilyen, hát nagyon mindenkit türelemre intő nyilatkozatot adott, és ami még vészt jóslóbb a szerb demokraták számára, az, hogy Richard Grenell, az új Trump kormányzat egyik utazó nagykövete, aki az első Trump kormányzás idején Balkán megbízott volt, és aki azt szerette volna, hogy a koszovói kérdést úgy adják meg, hogy a Koszovó északi részét, ahol a szerbek élnek, és Szerbia mostani déli részét, ahol albánok élnek, azt a két területet cseréljék ki, és ezzel megoldódna a koszovói helyzet. A Balkánon minden terület csere vagy változás háborút okozott idáig, hát van okunk arra következtetni, hogy ezután is így lesz. Tehát a Richard Grenell az nyíltan durván, mind ahogy hát a Trump adminisztrációhoz illik, durván azt mondta, hogy nem lesz semmilyen erőszak, a közintézmények semmilyen erőszakos megszállását vagy megtámadását nem támogatják. Tehát semmilyen támogatás nincs, sőt, hát a Szerbia akkor vált igazán partneri a nyugat számára, mert egyébként az oroszok ellen nem vezetett be szankciót, szóval orosz párt, a közvélemény nagy része orosz párti, főleg a kormánypropaganda hatására. Tehát a lítiumbánya, ez egy tavaly nyári esemény sorozatnak az egyik záró része, amikor maga a német, most már lemondásba lévő német kancellár jött el személyesen, hogy aláírják a lítium bánya megnyitásáról az egyezményt, erre semmi szükség nem volt, de hangsúlyozni akarta, hogy mennyire fontos ez a Németország számára, ahol az autóipar számára, hiszen az érdekes, hogy a Szerbia nyugati részén lévő Jadar folyó völgyében olyan lítium, a lítium az a nem tudom, a hallgatók is tudják, mert én sem tudtam sokáig, hogy az akkumulátornak a legfontosabb része, és ez Szerbiában olyan tartalékok vannak, hogy évente több mint 1 millió elektromos autó a lítium ellátását tudnák biztosítani. Tehát ez nagyon fontos az Unió számára, hiszen az Unió ebből a szempontból függ a kínai behozatot, mert Kínában hozzák be a lítiumot, tehát ez érthető. Na, és megtörténik ugyanaz, amit a történelem során nagyon sokszor megtörtént, hogy emiatt azért elnézik, hogy hát egy kicsit diktatórikus a szerb rendszer, de hát ez beletartozik az üzletbe.
Hát annyira beletartozik, hogy pont erre akartam rákérdezni, hogy tavaly évvégén mondta von der Leyen, hogy hát akkor nem voltak tömegtüntetések, de hát jogállamiság annyira akkor sem volt Szerbiában, és mondta, hogy Szerbia már nagyon-nagyon közel áll az uniós csatlakozáshoz, tehát láthatóan akkor se borzolta túlzottan a kedélyeket, hogy egy újabb Magyarország-szerű országot szeretnének csatolni az unióhoz, akkor ennek pusztán ez az alapja, hogy akkor jön a sok lítium, vagy vannak egyéb gazdasági és hát politikai érdekek is?
Egyéb gazdasági érdekek is vannak, és a Szerbia azért stratégiai jelentőségű a Nyugat-Balkánon mindenféleképpen, hiszen Nyugat-Balkán nem létezik Szerbia nélkül, és de ha ránézzük a térképre, azért Szerbia körül már NATO tagok vannak, Horvátország, Montenegro, stb. És a béke, tehát mindenáron, még ha a diktatúra is, a béke sokkal fontosabb, úgy tűnik a nyugat számára, mint egy forrongó Szerbia, ahol nem lehet tudni, hogy Vučić után ki következik, vagy mi következne, amit tényleg nem lehet tudni, hiszen ez az egyetemisták tényleg ez egy mondom, felemelő érzés, hogy a fiatalok ennyire kiálltak, de a tekintet arra, hogy a szerb közvélemény nagy része nem csak orosz párti, nem orosz párti, hanem a Putyin párti, hanem ilyen szélső jobbos is, úgyhogy ennek tradíciója is van Szerbiában. Úgyhogy nem lehet tudni, szóval biztos, hogy egy zavaros helyzet, biztos, hogy nem lehet egy ilyen Havel-féle bársonyos forradalmat elképzelni Szerbiában, hanem itt vagy véres összetűzés lesz, vagy marad ez a diktatúra, de termeli a lítiumot állapot.
Ebből az következik, hogy úgy tűnik, hogy azért nagyon sok szereplő van, például Donald Trump is, aki kifejezetten szereti, amennyire lehet tudni Vučićot, akinek igazából jó, és ön is utalt arra, hogy akár még az ellenzék is, bár hogy más nem nagyon tud megegyezhet lényegében egy új választásban úgy a mostani hatalommal, hogy azt a választást nem fogja tudni megnyerni, tehát akkor lényegében azt mondhatjuk, hogy inkább a jelen tudásunk szerint a világ abban az irányban mutat, hogy a Vučić nélküli Szerbia az nehezen elképzelhető, meg túl kevesen is szeretnék?
Hát én így látom, ez sajnos így van, de így látom, és hát talán a nyugat, most a nyugat, Amerika és nyugat és az Unió nyugat szempontjából úgy látszik, és ez már Merkel idejében is így volt nyugat szempontjából, úgy látszik, hogy jobb a bármilyen Szerbia, de nyugat és a stabil Szerbia, mely biztosítja nem csak a nyersanyagot, hanem a békét is, hiszen tudjuk, hogy bármikor lehet fegyveres összetűzés, például Koszovóval, vagy a teljesen instabil a Nyugat-Balkán, ott van Bosznia-Hercegovina, és Vučić parancsára az ottani szerb, Bosznia Szerb Köztársaság vezetője, Dodik képes lenne kikiáltani a függetlenséget, de Vučić nélkül nem meri megtenni. Ezt még a nagy Putyin barátsága mellett sem merné megtenni. Vučić pedig úgy állítja be magát, és nem alaptalanul, mint aki nagyon jól nagyon jó hintapolitikát folytat a nyugat és a kelet között. Ő például nem látogat Putyinhoz, nem tesz tisztelgő látogatást, van egy minisztere, aki ezzel meg van vízve, egy Alexander Bulin nevű titkosszolgálatok volt vezetője, aki viszont nem olyan gyakran, mint a Szijjártó, de gyakran elmegy az orosz külügyminiszterhez, sőt még Putyinhoz is.
Sokat vontunk, hát főleg én, párhuzamot Magyarország és Szerbia között, de hát azért azt én is tudom, hogy ez egy sokkal durvább rendszer. Mennyivel durvább, tehát mennyivel keményebb az ottani rendszer, mint a, én most nem akartam diktatúrát mondani, mint illiberális rendszer.
Demokrácia szempontjából szerintem nem durvább, mint a magyar. Itt az eszközökről van szó, az erőszakról van szó. Ott azért emlékezünk rá, hogy azért a újságíró gyilkosságok azok nem ritkaság, nagyon sok volt belőle. Tehát a fegyveres erőszakban és ezáltal az ottani mentalitásból is fakad ez a különbség, meg abból is, hogy azért ez egy háború viselt ország, és mondjuk az egyetemisták ez most már ők kinőtték, illetve nem voltak benne háborúban, de a véres délszláv háborúnak azért következményei vannak, hát ott fegyverek maradtak meg, a gyilkolásról, rablásról szólt az a háború, főleg rablásról szólt a háború, és ebben azért nagyon sokan vettek részt, és ez azért egészen más képet ad is a társadalomnak, tehát egy erőszakos társadalomról van szó, bármikor, bárhol kitörhet az erőszak. Ezzel szemben Magyarországon ez azért nem tapasztalható. Azt nem mondhatnám, hogy Magyarország ezért kevésbé diktatórikus, mint Szerbia.
A magyar tüntetők már biztosan hazamentek volna.
Hát hazamentek, igen, mert felszorították volna őket, hogy békésen menjenek haza, és vigyázzanak magukra.
Mennyire van most messze ez a Szerbia Európától, illetve hát az Európai Uniótól, amelyiket én olvastam, minthogyha már a szerb társadalom sem lelkesedne annyira az unió csatlakozásért, mint korábban. Hogy van ezzel az elnök, meg hát nyilván ez a mostani rendszer, ez kompatibilis lehet-e valaha az Európai Unióval?
Hát szerintem nem. Nem is gondolja komolyan Vučić, hogy fontos, hogy jöjjön hogy így fejezzem ki magam, a lóvé, az uniótól, de nem fontos csatlakoznak, hiszen a közvélemény többsége se nagyon szeretné, úgyhogy bizniszelnek és kihasználják ennek a hasznosabb felét, és ahhoz demokratizálódás kellene Szerbiában, jogállam, mert ez erre biztos, hogy nem hajlandó a Vučić, tehát most egyébként az ilyen csatlakozási tárgyalások egyik fejezetét nem nyitották meg, újabb fejezetét Szerbia, vagy egyébként már évek óta nem történik semmi ezen a téren, de hát nem is várható, hogy lesz haladás, de ebben a folklórba beletartozik az, hogy a magyar miniszterelnök és külügyminiszter minden egyes alkalomban kijelenti, hogy Szerbiát azonnal fel kell venni, jó, a többiek bólogatnak, és minden megy tovább.
De ha mégis felvennék, ez most nagyon jóslás kategória lesz itt az utolsó 3 percre, hogyan működne Szerbia? Na most nézzük a saját példánkat, amint bekerülne, már indulnának a kötelezettségszegési eljárások, vagy hogyan lehet integrálni Szerbiát az Európai Unióba új tagként?
Hát azt hiszem, hogy ez a veszély nem fenyeget, mert amennyiben az Unió megmarad ilyen állapotában, amilyenben van, hát nem vehet fel egy országot, amelynek területi vitái vannak És ez eleve kizárja, bármilyen fejezetet lezárnak, mert bármennyire bebizonyítják Vučićék, hogy jogállam van, ami ab abszurdum még elképzelhető bebizonyítani papíron minden, de hát Koszovót nem is, de hogy oldják meg a koszovói kérdést? Ez végül is a kérdése, bármi történjen, bármilyen rendszer legyen Szerbiában, a kérdése, hogy mi lesz Koszovóval. Hát ha nem ismerik el Koszovó függet, már pedig erre nem fog vállalkozni a következő 100 évben egyetlen egy szerb kormány se. Legyen egyetemista tüntető, vagy Vučić, nem fog vállalkozni Koszovó elismerésével. Ezáltal ez egy kilátástalan dolog. Ezzel lehet hitegetni azokat a szavazókat, akik erre kaphatók. Lehet erről tárgyalni, még hosszasan. Szép napi díjakat kapnak tárgyalók, úgyhogy minden rendben van.
Szerintem holnap után lesz egy újabb nagy tüntetés, meg még ki tudja, hogy mennyi demonstráció Szerbiában. Egyszer majd vége lesz. Egyszer majd biztos hazamennek, és igen, nagyjából mi megegyeztünk abban, hogy amit mi most tudunk, abból az következik, hogy ekkor is Vučić lesz az elnök. De hogy mi következik abból, akkor, ami az elmúlt több hónapban történt? Következik-e bármi azon túl, hogy láttuk azt, hogy a szerb társadalomban nagyon sokan elégedetlenek?
Hát azért várjuk ki a végét, mondom, ez a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a Vučić marad, de azért várjuk ki a végét, mert minden erőszaktól kezdve rendőrség, titkos szolgálat, stb. Szóval minden elképzelhető, amennyiben maradna, biztos, hogy azért valamilyen változás lesz a kormány összetételében magában. A hatalom lényegét illetően én nem hiszem, hogy ameddig a Vučić van hatalmon, nem lehet semmilyen lényeges változás nem képzelhető el, hiszen ezen alapszik a hatalma. Tehát is erre megy ki a játék, mint hogy más országokban is ez jellemző. Az ő hatalma legfontosabb. Szóval ez csak egy üres duma, hogy mikor maga ellen népszavazást akar kiírni, hát ez ennek semmi értelme nincs. Különben az utóbbi két évben ötször ajánlotta ezt fel. Semmi értelme nincs, de szóval a lényeg az, hogy a hatalmához görcsösen, és ez így fog maradni, görcsösen fog ragaszkodni. Itt csak a népharag tudná elsöpörni, az pedig erőszak nélkül én nem hiszem, hogy megtörténik.
Bótis Gábor, újságíró, balkán szakértő, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
Én köszönöm a meghívást.
És ezzel a műsor véget ért, elkészítésében segítségünkre volt Balogh Kármen, Studer Dániel, Nemes Dávid és Laj Viki. Nagyon szépen köszönjük önöknek a figyelmet, elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János jön, Báder Tamás a hírekkel, minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.